A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Uram, azért könyörgöm, hogy egyre több legyen belőled bennem, és egyre kevesebb legyen belőlem ebben a mai ige hirdetésben. Könyörgöm azért, hogy megnyithassuk mindannyian szívünket előtted, hiszen azt olvashatjuk az ígében, hogy te az ajtó előtt állsz, a szívek ajtaja előtt állsz és zörgetsz, és ha valaki meghallja a te szavadat, megnyitja szíve ajtaját előtted, ahhoz te bemész, vele vacsorálsz, közösséget válasz vele. Urunk, kérünk azért, hogy erővel, hatalommal szóljon ezen a mai délelőttön az ige, a te szavad, és addurunk, hogy rá tudjunk tekinteni életünk minden helyzetében és körülményeiben. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra Isten szent lelke kijelölt számunkra, s amelyet megírva találunk a zsidókhoz írott levél második fejezetében, az első négy verset a következőképpen. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mögöttünk levő vasárnap, 70. vasárnapjával elkezdődött a bőti időszakra való ráhangolódás. Ennek a három vasárnapnak, 70. 60. 50. vasárnapjának ágendánk azt a címet adja, hogy bőjt felé igaz megtéréssel. Mind a liturgiánkban, mind a Szentírásban komoly hangsúlyt látunk, komoly hangsúlyt fektet a liturgia is, meg a Szentírás is, a megtérésre, a bűnbánatra. Központi gondolatként újra és újra előkerül az ember életrendezése, az igéhez való igazodás. Éppen ezért ennek a mai vasárnapnak pedig azt a címet adták, siketségből az ige hallására. János evangéliumában Jézus úgy fogalmaz a 16. fejezetben, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ebben a lelki siketségben születünk. Nem értjük Isten igéjét, nem hiszünk az Isten szavának, és ez a lelki siketség a hitetlenségben mutatkozik meg. Egyszer valaki, aki már évek óta járt a gyülekezetbe és hallgatta az ige hirdetéseket, eljutott egy csendes hétre, hallgatta az ige hirdetést, és ott átadta az életét az Úrnak. Hitre jutott, megtért, megértette, hogy Jézus Krisztus ő érte is meghalt, és elfogadta bűneire a bocsánatot. Aztán, amikor ez az illető hazament a gyülekezetébe, és hallgatta már megtérten az ige hirdetést, az Isten tisztelet után odament a lelkészéhez, és azt mondta neki: tiszteletes úr, olyan világosan és egyértelműen prédikált a megtérésről, az új életről, Jézus Krisztusnak a szabadításáról. Mire a lelkészt azt válaszolta: úgy látom, csendes héten volt és megtért, mert nem az én prédikációim változtak, hanem az ön élete változott meg, és nyílt meg a lelki füle. Miért? Mert egyszer csak megszűnt az a lelki siketség. Nem csupán hallgattak, az Isten szavára, hallgatta az Isten szavát, bocsánat, nem csupán hallgatta az Isten szavát, hanem meghallotta az Isten szavát. És a magyar nyelv, ha már az igekötőket nézzük, akkor arra mutat rá, hogy óriási különbség van, hallani az Isten szavát, vagy meghallani az Isten szavát. Igen, meghallani, megérteni, és eljut az Isten igéje az egészen a szívig. Pál apostol és Lukács olyan szemléletes képet használ, azt olvashatjuk a korintusi levélben, Pál apostol azt mondja ott a harmadik fejezetben, de majd, ha megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Vagy Lukács úgy fogalmaz az apostolok cselekedetében, Pál apostol megtérésénél ott az Apcsel 9-ben, és egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről. Használja a lepel, és használja a pikkely képet, amely eltakarta Krisztust. És amikor megtért, amikor lehullott az a lepel, az a pikkely, akkor meglátta Jézus Krisztust. Az egy olyan akadálya volt, amely miatt nem hallotta meg és nem értette meg az Isten igéjét. És emiatt lelki siket volt. Nem olyan régen egy közösségi oldalon mutattak olyan jeleneteket, és nagyon megrendítő volt néznem, amikor egy teljesen siketen született gyermeken komoly műtétet hajtottak végre. Egy készüléket ültettek a koponyájába, és ennek a készüléknek a segítségével meghallotta a körülötte levő hangokat, az édesanyja szavait, és örömében elkezdett zokogni ez a gyermek. Mert egyszer csak a siketség állapotából meggyógyult és kitárult előtte a hangok világa. Valami hasonlót él át az ember, amikor ebből a lelki siket állapotból Jézus Krisztus meggyógyítja, és kitárul előtte az Isten igéjének a világa, ahogy az a gyermek egyszer csak meghallja az édesanyja szavait, és elkezd zokogni, elkezd sírni az örömében, és megérti, valami hasonlót él át az ember a hitre jutás után, amikor nem csupán hallja, hanem meghallja Isten drága szavát, aztán elkezdi megérteni és átültetni a gyakorlati életbe a hallottakat. Amikor valóságá válik számára az Isten szava. Milyen csodálatos esemény egy ember életében. És vajon te, drága testvérem, hadd kérdezzelek meg egészen személyesen benneteket, vajon te, drága testvérem, melyik állapotban ülsz itt? Emlékszem, még mielőtt elkezdene kattogni az agyunk, nem ebből a gyülekezetből, mondom a példát, és már nem is él ez a bácsi, akit most idézek ebben a példában, de emlékszem, hogy ez a bácsi minden Isten tiszteleten ott volt. A templomban, minden Isten tiszteleten. És olyan döbbenetes volt, hogy olyan a harsányan énekelt, amikor kezdődött az Isten tisztelet, az énekeket nagyon szerette. Aztán abban a pillanatban, mihelyest fölálltam a szószékre, ennek a bácsinak lecsukodott a személy, és kezdett el dőlni. És amikor ráment, mondtam az ige hirdetésnél, kinyílott a személy, és újra énekelte olyan nagy lendülettel, erővel a Jézus a te beszéded, aztán folytatta a többi énekeket is. És anélkül, hogy megítélném, mert nyilván nem feladatom, de azért ez is egy jó példa arra, hogy igen, bele tudunk aludni az igébe. Az a lelki siketség azért ott van. Amikor nem figyelünk az igére, azt nézzük már, hogy fú, ez a lelkész már milyen hosszan prédikál ebben a hideg templomban, mikor lesz már vége, odafő a leves, el fog főzni, meg minden. Igen, sok mindenre lehet tekinteni. De hadd kérdezzem meg, hogy te milyen állapotban ülsz itt. Évek, esetleg évtizedek óta hallgatod Isten szavát, de teljes az értetlenség, mert még abban a lelki siket állapotban ülsz itt. Vagy megnyíltak azok a lelki fülek, lehullott az a lepel, lehullott az a pikkely, megnyílt a szíved Isten előtt, és feltárult már neked Isten igének a világa, lehullott már az a bizonyos lepel, de jó lenne, ha minél többen átélhetnénk azt a csodát, azt az örömöt, ahogy az a picin gyermek könnyek között örült a hallásnak, könnyek között örült az édesanyja szavainak, de jó lenne, ha mi is meghallanánk, megértenénk az Isten drága szavát. És akár lehet a szószoros értelemben is, ha felsírnánk az Isten igéjét hallva. Az Isten igéhez való ragaszkodás, igazodás a hívő emberek életében elengedhetetlen. Hiszen ez a ragaszkodás óvja meg attól, amiről az ige beszél. Mit olvastunk az első versben? Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. A hívő ember nem a világnak, nem a korszellemnek, az éppen innen vagy onnan fújó ideológiáknak akar megfelelni. Nem is lehet mindennek, és nem is lehet mindenkinek megfelelni. És eszembe jut egy kis anekdota, egy kis történet ezzel kapcsolatban. Egy apa a fiával ment az úton a szamarukkal, és nem sokára találkoztak egy emberrel, aki azt mondta, hogy ostobák, amiért gyalogolnak, amikor ott a szamaruk. Így az apa és a fiú felpattant a szamár hátára. Nem jutottak messzire, amikor egy másik ember megkritizálta őket, amiért mindketten a szamár hátán ülnek. Túl nehezek az állatnak, érvelt az ember, és ez embertelen. Így aztán a fiú leszállt a szamár hátáról. Nem sok idő telt bele, és egy harmadik utazó megjegyezte, hogy az apa mennyire nem törődik a fiával, mert ő a szamár háton utazik, a fia meg gyalogol. Így helyet cseréltek. Rövidesen találkoztak egy újabb emberrel, aki megszívta a fiút, amiért ennyire tapintatlan, hogy hagyja gyalogolni az apját, aki sokkal idősebb, mint ő. Amikor pedig utoljára látták őket, akkor ott bandukoltak ketten az úton, és cipelték a szamarat. Ekkor pedig mindenki bolondnak nézte őket, és már hozzájuk sem szóltak. Igen, drága testvérek, a mindenkinek való megfelelés az ide vezet. A hívő ember Istenhez igazítja az életét, mert egyébként elsodródik. Olyan erős az ár, ha nem figyel, akkor magával sodorja, és nagyon beszédes a görög kifejezés, amit az író használ itt az első versben, a parareo szó, ami annyit jelent, hogy elsodor a szél, az árvíz, magával ragad valamilyen irányzat. Így lehetne egészen részletesen leírni ezt a szót, ezt a parareo görög szót. A Példabeszédek könyvében olvashatunk egy hasonló mondatot a harmadik fejezet 21. versében. Fiam, ne sodródj el, hanem tartsd meg tanácsomat és szándékomat. Igen, mert a világ sodrásában éljük az életünket, és nagyon fontos, hogy legyen egy fix, egy stabil, egy rendíthetetlen pont, amihez tartjuk magunkat. Luther szerint ez a kép jelentése, nagyon beszédes, amit mond, hadd idézzem Luthert, az Isten beszédére, Krisztus igéjére nem figyelő ember olyan, mint az a hajó, mely a kikötő helyett a pusztulásba rohan. Akit sodor valami vagy valaki, abban nincs tartás, az tehetetlen, passzív. Az ilyen ember hasonló a rögzítetlen, hánykolódó hajóhoz, és hányan hánykolódnak az élet tengerén, céltalanul, reménytelenül, mindennek és mindenkinek próbálnak megfelelni, és ebben a hánykolódásban pedig kimerül az ember, és értelmetlenné válik az ember élete, és a vége, ahogy Luther mondja, pusztulás. Amikor egészen fiatal voltam, Nem tudom, hogy ma szokási a fiatal korosztály között, itt Nándikára is tekintek, nem tudom, hogy nálatok van-e ilyen, de emlékszem, amikor általános iskolás voltam, akkor volt egy úgynevezett emlékkönyvem, és akkor ezt adtuk az osztálytársaknak, a barátoknak, az ismerősöknek, a családtagoknak, és akkor szépen írtak bele valami emlékezeteset, és aztán úgy eltettük magunknak, és az tényleg egy igazi emlék volt. És emlékszem, hogy valakinek egyszer odaadtam, már nem emlékszem, hogy ki volt az illető, valakinek egyszer odaadtam, és akkor azt a kis versikét írta bele az emlékkönyvembe, hogy evez, evez az élet tengerén, csak kinek ös a bánat szigetén. Legyen erőd tovább evezni, a boldogság szigetén kikötni. Talán lehet, hogy többen is ismerjük ezt a kis versikét, és úgy, amikor eszembe jutott ez a versik, akkor egyből arra gondoltam, arra asszociáltam, hogy hányan hánykolódnak az élet tengerén. Hányan kötnek ki valóban a fájdalom szigetén. És az ember végig néz a társadalmunkon, végig néz emberek életén, családok életén, akkor hányaknak köt ki az élete a bánat szigetén. És micsoda fájdalmakat hordoznak. És maradva ennél a képnél, hányan hánykolódnak ebben az életben, aztán hányaknak az élete szenved hajótörést. Azonban, és erre szeretnék rámutatni, drága testvérek, azonban Isten készített az élet tengerén egy mentőcsónakot. Szállj bele ebbe a mentőcsónakba, hadd idézem Spurgeonnek az egyik prédikációjából ezt a kis részletet, szállj be ebbe a mentőcsónakba úgy, amint vagy. Itt biztonságban vagy, ha hajótörést szenvedtél, fogad el a biztos szabadulást, de nincs semmi, amit hozhatnék, mondod. Isten nem is kéri, hogy bármit is hoz magaddal. Akik az életüket mentik, még a ruhájukat is hátrahagyják, jöjj, ugorj a mentőcsónakba úgy, ahogy vagy. És Jézus Krisztus ez a mentőcsónak az élet tengerén, ahol te is evezel, én is evezek, mindannyian evezünk. Talán lehet, hogy egy házasságban eveztek, csak a két evezőlapát teljesen ellentétesen mozog, két irányba mentek. És az élet tengerén újra és újra hányan kötnek ki a bánat szigetén. És milyen jó, hogy az élet tengerére oda helyezte Isten az ő mentő csónakját, Jézus Krisztust. Aki ebből a hánykolódásból, ebből a hajótörésből akar megszabadítani, és új élettel akar megajándékozni. Az új élettel megajándékozottak pedig jobban és jobban figyelnek a hallott igére. Mert az formálja majd az életüket, az formálja majd a gondolkodásukat. Azt mondja az ige, ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Mindarra, amit az Isten igéje mond, és amit az Isten igéje mond, és nem az, amit mi akarunk hallani. Egy másik történetet hadd meséljek, ami nagyon, szintén nagyon-nagyon beszédes. Egy lelkipásztor kollégám mesélte el, egy faluban, ahol ő szolgál, egy családban történt egy haláleset, egy gyász, és az illető, aki gyászolt, az rendszeresen járt a gyülekezetbe, olvasta az Isten igéjét, olvasta az útmutatót, és egyik reggelen oda ment a lelkész úrhoz, és megkérdezte, tisztelendő úr, olvasta a reggeli igét. Hát annyira megindító volt az a reggeli ige, engem ebben a gyászban annyira bátorított. Azt olvastam az igében, hogy ezért tehát még jobban kell figyelnünk a halottakra. Lelkész kolléga azt mondja, valami nem stimmel ezzel a mondattal. Nyissuk ki az útmutatót, nézzük meg. És akkor felolvassa ennek a gyászolónak, ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Micsoda különbség, nem? Hogy ki mit akar kiolvasni az igéből. Ki mit akar hallani. És sokan, azt olvassuk, Péter levelében olvashatjuk, hogy sokaknak viszket a fülük. A mesékre, a mendemondákra.
és oda hajolnak, és akkor azt akarják újra és újra hallani. Drága testvérek, jobban kell figyelnünk a hallottakra, az Isten drága szavára. Miért? Mert azt olvassuk az igében, Rómaiakhoz írott levél 10. fejezetében, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. A hallott ige olyan, mint a mag. Mint egy mag. Elvetik, hirdetik, meghallják, megfogan, aztán elkezd csírázni, dolgozik az ember szívében, aztán kibújik a földből, azaz láthatóvá válik, majd elkezd növekedni, hitben elkezd erősödni, majd termést hoz, gyümölcsözővé válik az élete, és gazdagít másokat és másoknak a javát szolgálja. A hallott ige olyan, mint a mag. Ezért már nem hánykolódik, nem sodródik, hanem mindent Isten igéjéhez szab. Emlékszem, amikor egészen pici gyermek voltam, édesanyámnak volt egy varrógépe, arra már nem emlékszem, hogy szeretette varni, de járt nekünk, most elnézést, ugye reklám újságot mondok, de járt nekünk a Burda magazin. Nem tudom, hogy van-e még ilyen, de járt ez a Burda magazin. És ebben a Burda magazinban rendkívül sok szabás minta volt. És hogyha édesanyám valamit szeretett volna elkészíteni, akkor a szabás minta alapján készítette el. És azért jut eszembe ez a gyermekkori emlékem, mert drága testvérek, nem Burda magazin, de szabás minta. Isten igéje szabás minta. Ha te hozzá szeretnéd igazítani az életedet, akkor ezt kell elővenned. Ez egy szabás minta. És hogyha te e szerint szeretnél élni, akkor ehhez kell igazítani mindent. Az Isten igéjéhez. És az Isten igéjéhez szabhatod az életedet, a gondolkodásodat, a munkádat, az anyagiakhoz való hozzáállásodat, a szolgálatot, a párválasztást, a pályaválasztást, és lehetne sorolni. Ez egy szabás minta, amihez mindent lehet igazítani. Mert a hallott ige az ilyen. Az formál bennünket, formálja a mi életünket. Mert a hívő ember Isten igéjéhez szab mindent. A lelki siketség állapotából ilyen csodálatos módon lehetsz gyümölcsözővé egy ember életében. Te hogyan állsz? Hánykolódsz az élet tengerén, talán már sokszor kikötöttél a bánat szigetén, vagy szeretnél egy biztos pontnál Krisztus keresztjénél kikötni. Ezért, ahogy az ige mondja, és ezzel szeretném befejezni, ahogy az ige mondja a zsidókhoz írott levél 12. fejezetében, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a Te szavadért, azért, hogy a Te szavad hat ránk, ahogy olvashattuk Ézsaiás próféta könyvében is, hogy nem tér vissza üresen a Te szavad. Urunk, kérünk, hogy hassál a mi szívünkre. Add, Urunk, hogy az az ige, amely a szívünkbe hullik, az ne útszélre, ne tövisek közé hulljon, hanem jó földbe. Azért könyörgünk, Urunk, hogy ebben a földben aztán ez a mag majd sokszoros termést hozzon. Könyörgünk azért, hogy így formáld ezt a drága gyülekezetet, és add, Urunk, hogy valóban életünk minden helyzetében rá tudjunk tekinteni. Amen.